lapozzatok a Bibliában a 2 Korintus 3-hoz. A 2 Korintus 3 végétől fogunk olvasni, tudom, hogy a 4. rész van kiírva, de a 2 Korintus 3 utolsó verseit is szeretném, ha olvasnánk együtt. Dicsősége vagy Istenről való vélekedés. A Pál apostol korintusi gyülekezethez írt második levelének a 3. fejezetéből, a 17-es verstől olvasok, helyünkön ülve, aki itt a Bibliája, kérem, kövesse a Bibliában. Az Úr pedig szellem, és az Úrnak szelleme ott a szabadság. Mi pedig miközben fedetten arccal, mint egy tükörben szemléljük az Úr dicsőségét, mindnyájan ugyanarra a képre formálódunk át az Úr szelleme által, dicsőségről dicsőségre. Ezért tehát, mivel ilyen szolgálban állunk, mint hogy irgalmat nyertünk, nem csüggerünk el, hanem elvetjük a szégyenletes titkos bűnöket, nem járunk ravasságban, nem is hamisítjuk meg az Isten igéjét, hanem az igazság nyílt hirdetésével ajánljuk magunkat minden ember lelkiismeretének az Isten előtt. Ha pedig nem elég világos a mi evangéliumunk, csak azok számára nem világos, akik elvesznek. Ezeknek a gondolkodását e világ Istene megvakította, mert hitetlenek, és így nem látják meg Krisztus dicsőségéről szóló evangélium világosságát, aki az Isten képmása. Mert nem önmagunkat hirdetjük, hanem Krisztus Jézust, az Urat, önmagunkat pedig, mint szolgáitokat Jézusért. Isten ugyanis, aki ezt mondta, sötétségből világosságra ragyogjon fel, ő gyújtott világosságot szívünkbe, hogy felragyogjon előttünk Isten dicsőségének ismerete, Krisztus arcán. Ez a kincsünk pedig cserépedényekben van, hogy ezt a rendkívüli erőt Istennek tulajdonítsuk, és ne magunknak. Mindenütt szorongatnak minket, de nem szorítanak be. Kétségeskedünk, de nem esünk kétségbe. Üldözöttek vagyunk, de nem elhagyottak. Letipornak, de el nem veszünk. Jézus halálát mindenkor testünkben hordozzuk, hogy Jézus élete is láthatóvá legyen testünkben. Eddig olvassuk az igét. Minap egy rádiós hírt hallottam, és megdöbbentett engem, meg el is gondolkodtatott. A rádiós hír a Szent Rókus térről szólt, és Montpellierben van ez a tér, és ott van a Szent Rókus templom is. És arról szólt a hír, hogy ennek a templomnak a lépcsőjén, és a templom előtti téren az újkori sámánizmusnak a szeánszait tartják fiatalok tömegei, és igazán ezt a hatóságok engedélyével teszik. Éjszaka összejönnek, sámándobok hangja hangzik, és exotikus táncban őrjöngenek, ordítanak, és föltözverik az alkoholos üvegeket, és ezt mindez hajnalig csinálják. És érdekelt az a Szent Rókus, hogy ki volt ez, ugye egy katolikusoknál ő szentként tisztelt, mi ugye nem így tekintünk rájuk, nem hiszük azt, hogy bármilyen ember közbenjáró lehet Isten és ember között. Egyelőre közbenjárunk a názáti Jézus Krisztus, mert nincsen nekünk más út az Atyához, csak is Krisztus által. Mégis, ha Rókusnak utána olvasunk, hogy érdekes emberről van szó. Ez az ember, mikor meghaltak a szülei, az örökségét eladta, és Ferences szerzetes lett, és akkori Itáliában ment, és az adduló pestis járványban, kórházban ápolta a pestises betegeket. Önfeláldozó volt, és ő is beteg lett. Hogy másokat meg ne fertőzzön, a közeli erdőbe ment, hogy ott meghaljon. A hagyomány szerint egy kutya vitt neki ételt, és angyalok takarták be a sebeit, és csodák csodája meggyógyult. És visszatért az erdőből, Isten meggyógyította. Tudni kell még róla, hogy kezének érintésétől és imájától meggyógyultak betegek, pestises betegek, megszabadultak a sebeiktől és a betegségtől, tehát valószínűleg, hogy isteni erők munkája, csodatévő erők munkája volt benne. Visszament Franciaországba, a saját véreihez, Itáliából, ott megvádolták, hogy kém, és börtönbe zárták ezt az embert, és meghalt. Most ezek a momentumok csak olyan érdekes, hogy egy nemzet, egy nép sorsát mennyire meghatározza az, ahogy viszonyul az evangéliumhoz, és viszonyul Krisztushoz. És az is döbbentes számomra, hogy itt a 21. században mennyire féktelenül tud tombolni az ördögi hit emberek életében, és mennyire tud szabadulni egy országban, egy nemzet életében. És hogyha ezeket gondoljuk, végig gondoljuk, akkor azt is látnunk kell, hogy mekkora szükség van minden nemzetben, minden városban azokra a hívő emberekre, akik árasztják a Krisztus világosságát. És képviselik Jézus Krisztus azon a helyen, imáikban, életükkel, magaviseletükkel, dicséretükkel, az evangélium hirdetésével, és ez milyen erővel hat egy adott társadalomra és adott országra. És milyen félelmetes látni, hogy amikor nincs egy erős közösség, keresztény közösség valahol, egy városban, egy országban, milyen mérhetetlenül el tud szabadulni a pokol. Most azt gondolom, hogy álljunk meg egy kicsit, és imádkozzunk Montpellierért, ott a mi keresztények, egy gyülekezetért, és imádkozunk a francia emberekért is, mert hát ezeknek a fiataloknak is, akik ott tombolnak és a sámántáncot járják, nagyon nagy szükség van a megváltás üzenetére. Hogy találkozzanak olyan hiteles keresztényekkel, akik elsegítik őket a megtérésre és a szabadulásra. Boszorkányoknak is, sátánistáknak is van üzenete az Istennek. Meg lehet térni, meg lehet szabadulni, meg lehet útálni azt az életet, amelyben addig éltek. És mindaddig, amíg az emberben benne van az élet lehelete, addig van számára üzenet. Egy óriási dolog a Boszorkány kanyar című könyvben leírt történet, és egy videó is a interneten, YouTube-on. Tudjátok, a sátán 7 mennyasszonya közül az egyik bement egy baptista gyülekezetbe, és ott elkezdte haigálni a könyveket, meg mindent örjöngeni. De mégis azért ment oda, mert vágyakozott Isten után, és tudjátok, mi indította el benne ezt a vágyat? Detroit mellett gyűltek össze a boszorkányok, olyan hatalom volt ennek a nőnek a birtokában, hogy el tudta tüntetni a boszorkányokat más emberek elől, sőt, ha átkot mondott ki, az meghalt. Olyan erő volt, hogy táncolt, áttáncolt a tűzön az ördöge. És egy baptista lelkész megtudta ezt, hogy ott vannak a boszorkányok, és elment az egyik rendőrrel, hogy megtalálják őket. Amikor közeledtek, ő ködöt csinált, és olyan köd volt, hogy tényleg nem látták őket a rendőr sem, meg a lelkész sem. És akkor a lelkész elment mellette, akkor megátkozta. És nem történt semmi. És akkor elkezdett gondolkodni, hogy ebben a hívő emberben nagyobb hatalom van, mint ami nála az ördögtől van. És ez indította el benne a keresést, és aztán így ment a gyülekezetbe, csinált a balhét, és akkor utána, úgy emlékszem, Neil Andersonnak hívják, a Szabadító című könyvet írta. Egyik presbitere volt az egy gyülekezetnek, és őt kérték, hogy segítsen, neki volt tapasztalata az ördögűzésben. És bizony, hosszas imádság meg lelki gondozás után kiűzték az ördögöket belőle, és megszabadult ez a hölgy. Már idős asszony, és az Úrban van, és hívő életet él. Kijött a gonosz hatalmából. Mi kellett hozzá? Azt kellett hozzá, hogy valaki elment erre a helyre, és egyszerűen természetes módon kiragyogott belőle a Krisztus dicsősége. Az isteni hatalom minden extatikus megnyilatkozás nélkül járt, ahogy ő járt, ahogy jelen volt, az isteni erő, Istennek a jelenléte, az Istennek a hatalma egyszerűen jelen volt az életében természetes módon. És olyan konfliktust okozott a szellemvilágban, amely ennek a hívőmnek semmit nem okozott, tehát ő nem lett rosszul, meg nem fájt a feje, meg semmi baj nem lett. Ő csak ment, és be volt fedezve. Ezt a boszorkány meg majd kitölt a rossz nyavaja, mert nem értette, mi történik. És másik történet, ez pedig a híres Afrikában evangélizáló pünkösdi igehirdetőről olvashatjuk. Hogy is hívják? Reinhard Bonnke. A városban evangélizáltak, és összeszedte a fő boszorkánya környékről a boszorkányokat, és leállította a tér különböző pontjaira, hogy amikor kilép Reinhard Bonnke, akkor kezdjék átkozni, mert ez a terület az ördögé. És hát Reinhard Bonnke kiment a színpadra, odaépett a mikrofonot, azt mondta, halleluja! Boszorkányok föltözvágódtak, főleg a fő boszorkány mentőt kellett hívni, úgy kellett elvinni, és a boszorkányok, akik odaérkeztek a térre, ennek látára többen megtértek, és átadták az életüket Jézus Krisztusnak. Tehát ugye ez a fajta szellemi valóság, amely bennünket körülvesz, az Isten mindenható hatalma és a sátán hatalmas volta, ez így van párban. És azért szeretném, hogy imádkoznánk most éppen a francia emberekért, mert talán egyik legsötétebb ország, nyilván történelmi örökségük is. Ez is a tettei következményeinek a most kikelt gyümölcseit aratják, de mégis azt gondolom, hogy fontos, hogy Istennek a emberei, a hívő testvérek isteni hatalommal legyenek jelen közöttük, és esélyük legyenek az embereknek megtérni és új életbe járni. Amen. És mi hisszük az imának az erejét. És hisszük azt, hogy mi ma itt imádkozunk ezekért az emberekért, az Úr cselekszik és munkálkodik, és megerősíti a mi testvéreinket is, akik abban az országban szeretik az Úr Jézust. Még ha most esetleg erőtlenek és gyengék is, mert sok küzdelem között vannak. Vagy nincsenek olyan sokan, vagy nem tudnak olyan hatással lenni még az országokra, ahogy azt az Úr akarja, és meg tudja tenni. Jó, álljunk most föl, és így imádkozzunk, jó? Adok egy kis időt, hogy ki magában imádkozni, és aztán hangosan én fogok imádkozni. Drága mennyi atyám, az Úr Jézus Krisztus nevében jövünk hozzád, és megköszönjük, Uram, azt, hogy megadtad a kegyelmet, hogy megismerhessük szabadításodat, kegyelmedet, amely által megtölted a bűn hatalmát az életünkbe, megtölted a sátán hatalmát az életünkbe, megtölted a halál hatalmát az életünkbe. És köszönöm neked, Uram, hogy mivel Krisztusban, mint a te egyetlen szülött fiadban, mint a személyes megváltónba vetettük hitünket, aki értünk szenvedett és meghalt, gyermekei lettünk. Köszönöm neked, Atyám, ezt a közvetlen kapcsolatot, és köszönöm neked, hogy ebből kifolyólag most jöhetünk hozzád Jézus Krisztus nevében, és közben járhatunk azokért a testvéreinkért, Franciaországban élnek. Imádkozom, Atyám, az Úr Jézus nevében erősítse meg az ő hitüket. Áld meg őket, Uram. Vedd körül védelmeddel, szabadításoddal, mind a lelkészeket, szolgáltatóket, mind a gyülekezet tagjait, a gyermekeket, fiatalokat. Imádkozom, mennyi Atyám, bátoríts meg a szívüket, hogy erőteljesen, a Szent Szelmed elejével, kenetével tudják hirdetni az evangéliumot, Uram. Törd meg az örödnek hatalmát abban az országban. Szabadíts meg az embereket, ezeket a fiatalokat is, akikről lehet hallani a hírekben, Uram, és akikről most szó volt. Imádkozom azért, Atyám, hogy hadd tudjon az ő életük szembe találkozni a te drága irgalmaddal, szereteteddel, de mindenható hatalmaddal is, Uram. Jézus nevében kérlek ezért, Atyám, és adj, Uram, törést abban az országban. Add, Uram, hogy az evangélium erőteljesen terjedjen, és változások történjenek, szellemi fordulat történjen abban az országban. Így kérünk, Uram, az Úr Jézus nevében is hisszük, Uram, hogy meghallgatsz bennünket, és köszönöm, Uram, hogy most, amikor együtt imádkoztunk, kapcsolódhatunk azokhoz a szentekhez, akik szintén imádkoznak, Uram, ezért az országért, akár az országban élők, akár nem Európában, vagy bárhol máshol az ország, a világ más pontján élők, de téged ismerő és benned hívő néped, Uram. Köszönöm neked, Uram, hogy ezt tehettük, és részesei lehetünk a te nagy munkádnak, amelyet ebben a világban végzel. És köszönjük, Uram, hogy bár az ördög hatalmas, de te mindenható vagy. És a te hatalmadnál nincs nagyobb hatalom, Uram. És dicsérlek és magasztallak, hogy a Szent Szelmed által bennünk lakozza, véghez viszel a cselekedeteidet ezen a földön, és senki meg nem akadályozhat ebben. Dicsérlek és magasztallak ezért, Uram, Jézus Krisztus hatalmas nevében. Amen. Halleluja. Foglaljatok helyet. A mai témánk a dicsőség, dicsőítés, és kapcsolatos, azt tudom mondani, hogy szösszenet. Tehát egy kis szösszenetet fogunk ebből a témából egy picit megnézni. Korán sem gondolom, hogy a maga a témát ki fogjuk meríteni. Azt sem hiszem, hogy a témával kapcsolatos minden aspektusra rá fogunk látni. De azt gondolom, néhány fontos alapelvet, meg megértést eljuthatunk. Itt van egy igevers, amit kivetítettem, ami önmagában egy nagyszerű és fantasztikus kijelentés, mint Isten igéje. Olvassuk együtt, kérlek titeket, a 2 Korintus 4.6-ban felolvasott ige szakaszban van. Isten ugyanis, aki ezt mondta, sötétségből világosság ragyogjon fel, ő gyújtott világosságot szívünkben, hogy felragyogjon előttünk Isten dicsőségének ismerete Krisztus arcán. Kérem, és olvasd el még magadban, és próbáld megfogalmazni, hogy neked ez az igevers, ez mit jelent? Hogy mire figyelsz föl? Még egyszer felolvasom. Isten ugyanis, aki ezt mondta, sötétségből világosság ragyogjon fel, ő gyújtott világosságot szívünkbe, hogy felragyogjon előttünk Isten dicsőségének ismerete Krisztus arcán. No, szeretném, ha valaki ez odafordulnál, és ami kérdés vagy gondolat benned, azt megosztanád a melletted lévővel. Jó? Ha nincs ilyen, az sem baj. De ha van, akkor oszd meg a melletted lévővel. Jó? Egy pici időt adnék erre most. Milyen gondolat támad benned? Ha kérdésed van, az is jó. De ha valami gondolat, azt mondja, hogy nekem ebben az igeversben ez szemet ütött. Még egy kicsi időt adok. Valaki aktívabbak van, akik gondolkodnak, nem baj. Visszatérjünk akkor a kis csoportos foglalkozás után a közös gondolkodáshoz. Ugye két kifejezést vetítettem ide nektek ki a dicsőséggel kapcsolatban. A héberben a kabód, a görögben a doxa kifejezés. Lényegében ugyanarról van szó, hogy picit árnyalatnyi különbséggel az értelmezésben, de ugyanarról szól. A doxa az azt jelenti, hogy meglátszik, nyilvánvaló. Szóval olyat is jelent, mint dicsőség, hogy pompa, fény, ragyogás, vagy az igazság, a valóság. Azt is jelenti, hogy nagyra becsülő vélemény, erős benyomást tesz valami az érzékekre, az értelemre. Az Isten lényegi eleme, maga a doxa, a dicsőség. Másik dolog pedig, amit lehet mondani a dicsőség kapcsolatban, hogy ő olyan, mint a nap, és mi pedig visszatükrözzük azt a fényt, amely ránk árad. És maga, ugye a doxa, vagy doxológia, a magasztalás, dicséret, amelyel több helyen találkozunk a Bibliában, az újszövetségi szentiratokban. A héberben a kabod, az pedig azt jelenti, hogy aminek súlya van. Ezért is jelenik meg az a kép az Ószövetségben, hogy fölveszem a dicséretnek a köntösét. Rám nehezedik az Isten jelenlétének súlya. Lehet látni azt, hogy az Ószövetségben, amikor megjelent valaki az Isten jelenlétében, például a Dánielnek megjelent egy angyal, azt mondja, napokig reszketett. Összeesett a jelenlétében. Egyszerűen annyira ránehezedett Istennek a jelenléte, hogy nem bírt megállni. És azt gondolom, azok az emberek, akiknek vannak ilyen Isten élményei, amelyet nem kell hajszolni, de néha megadatik az, hogy Isten jelenlétének mélyebb megértésére, mélyebb megismerésére jut az ember. És tényleg ilyen keveredett érzés van benne az emberben, a bensejében. Az egyik azt mondja, vágysz még jobban, de a másik meg tiltakozik a fizikai testedben, azt mondja, mindjárt meghalok. Tehát a lábadon is alig bírsz megállni Isten jelenlétében, hogy uram, a te szeretetedből vágyom még többre, de ha többet adsz, én meghalok, mert nem bírja elviselni az én fizikai vallóm, a fizikai testem ezt a jelenlétedet. Ezért a héberben ez a fajta dicsőség értelmezés, ez a köntös, ez a súly, rád nehezedik az Isten jelenléte, és ez ebből a szempontból ez a sűrűsége, erőteljes jelenléte, amelyet emberi, testi ember számára elviselhetetlen, elhordozhatatlan az Isten jelenlétének a dicsősége. És hát ugye sorolhatnánk. Alapvetően a maga a ószövetségi szentiratban a kabod kifejezés az egy felkiáltás, egy felszólítás is jelent az Isten dicsőítésére és magasztalására. Az egyik ilyen kinyilatkoztás kérdés, hogy Józsué 7.19-ben található, hogy érdekes dicsőítési mód, amiről szintén beszélni kell a dicsőítése kapcsolatban, a visszatükrözése kapcsolatban. Amikor azt mondja Józsué Ákánnak, aki elvett értékeket a kiirtandókból, tehát megszegte az Isten parancsát, engedetlen volt. Szóval, fiam, adj dicsőséget az Úrnak, Izrael Istenének, tégy bűnvallást előtte, és mondd el nekem, hogy mit tettél, ne titkolj el semmit. Tehát ugye egyrészt az Isten jelenlétében, Isten dicsősége, benne nem lehet megmaradni a bűnben. Tehát ott az ember lelepleződik. Ő meglátja a romlottságát, és igazán ebben a helyzetben a dicsőítés lényege az, amikor az ember megvallja a bűneit Isten előtt. Ha Isten jelenlétébe akar kerülni, valaki ott akar maradni, akkor ott nincs más, mint a vétek, a bűn beismerése, bevallása, és ez Isten dicsőítés. Azaz valami átjárt az Isten világosságából, fényéből, és ez olyan hatás váltott ki bennem, hogy nem bírok megtűrni az életemben tisztátalanságot. Pontosabban, tehát megtűrni, ezt jól értsétek, de azt jelenti, nem vétkezem soha, nem bukom el, hanem bírok benne maradni. Hát egyszerűen nem, meghalok. És nem tudok más tenni, még Isten jelenlétébe kerülök, csak megvallani a bűnömet. Szabadulni akarok ettől, hogy benn maradhassak Isten jelenlétében. A másik egy újszövetség ige, a Róma 11.36, bizony tőle, általa is érte van minden, övé a dicsőség, mindörökké, amen. A Kálvi fordításban így olvassuk, hogy ő általa is, ő ránéze vannak mindenek. Övé a dicsőség, mindörökké, amen. A nagyra becsülésünket fejezzük ki, amikor Isten dicsőítjük. Alapvetően ennek a véleménynek a megfogalmazása. Tehát ahogy mi gondolkodunk az Istenről, ahogy mi az Istent látjuk, amilyennek az Istent megismertük, valójában a dicsőítésünk ezt tükrözi. Ezt hangoztatjuk, ezt mondjuk el, ezt mutatjuk be a körülöttünk élő emberek számára. A dicsőítés maga a dicsőségre való reagálás. Ezt lehet mondani. A dicsőítésünk az Isten ismeretéből fakad. Tehát amilyennek én ismerem az Istent, olyan módon dicsérem azt, akit megismertem, tehát úgy vélekedek róla. A dicsőítés az mindig az Isten ismeretnek a visszatükröződése, a véleményemet fogalmazom meg, ahogy én az Istent megismertem. Ezért van az, hogy tapasztalt keresztények néhány éneket nem énekelnek. Vagy néhány sort kihagynak. Mert érzik, hogy ez nem igaz. Vagy érzik, ha ezt mondják, ennek súlya van. Ezért a dicsőítés nem hangzatos énekszövegek éneklése, hanem az igazság kimondása, annak az igazságnak, amely bennem megszületett az Isten ismerete által. Nem a saját véleményemről van szó, hanem arról a megértésről, amely az Isten szemlélése által bennem leképeződött. És mint olyan, soha nem lehet tökéletes. Mindig csak részszerinti. A megismeréssel Pál sokat foglalkozik, hogy ugye Isten ismeretével és dicsőséggel Krisztus arcán ragyog föl, mondja az apostol, és ő ezzel a megismerés kérdésével sokat foglalkozik a leveleiben. Nagyon fontosnak is tartja, és tudja, hogy ebből fakad a keresztény, valódi keresztény élet. Tehát Isten megismeréséből. A kereszténység már egész korán szembe kellett néznie ezzel az ismeret kérdéssel. A gnózis szó szerepel a görögben, és ebből egy komoly irányzat volt a második századra, amely nagy kihívást jelentett a keresztény egyháznak, a gnosztikus irányzat. Ők úgy gondolkodtak, tehát spirituálisan gondolkodtak, azt mondták, hogy az ember lelke az üdvözülhet, de a teste olyan romlott, hogy azzal úgy sincs mit kezdeni. Azt mondták, hogy az ember csak a lelkében, szellemében nyerhet üdvösséget. A teste az el fog veszni. Ezért teljesen minden mit csinál a test életében, követhet-e bűnöket, mert igazán a megismerés, a szellemi megismerés, a beavatás teszi őt szenté. Az, hogy ő mit csinál a hétköznapi életében, az nem számít, mert a test az úgyis elpusztul. Újra és újra megjelent ez a tévtanítás az egyházban, és folyamatosan kísért, jelen pillanatban kegyelemtanként kísért, extra kegyelemtanként kísért az embereket, hogy tök mindegy, mit csinálsz a test életedben, a fő az, hogy te hiszel Jézusban és megtértél. Az egyházban folyamatos küzdelem folyt azért, hogy igenis, az, hogy én Isten dicsőítő életet élek, tehát visszatükrözöm Krisztus életét, az meglátszik az életvitelemem. Az egy etikai kérdés is. Az én jellememnek a kérdése is. Az életvitelemnek a kérdése is. Bemerítő János, amikor mennek hozzá az emberek, hogy bemerítse őket, mit mond nekik? Teremjétek hát, megtéréshez illő gyümölcsöt. Amikor mennek a farizeusok képutató módon kikémlelve az ő szabadságát, mit mond nekik? Viperák, fajzata, kifigyelmeztetiteket. Sunyik vagytok, ravaszak vagytok. Nem vagytok egyenesek. Olyanok vagytok, mint a viperák, akik a viperajuknál gyanútlanul sétálott megmarjátok. Mikor az nem számít rá. Mérges az, amit ti tanítatok. Méreg van abban. Nem vagytok őszinték Isten előtt. A többiek azok bűnvallásra mentek. Miután megvallották bűneiket, bemerítette őket, bemerítő János. Ezek meg kémkedni mentek. Tehát igenis lényeges kérdés, hogy az ember, aki ismeri az Istent, hogy visszatükrözze Istent az élet vitelével. A megértései megjelenjenek a kapcsolataiban. Megjelenjenek a beszédében. Megjelenjenek az Isten tiszteletében. És a valódi dicsőítés az életünkben az, ami megjelenik ezekben. Tehát ami tükröződik az életünkben. Ezt nevezzük igazi Isten ismeretnek. Nem az az igazi dicséret, amit megtanulok ének szövegekben. Hanem az igazi Isten dicséret az, ami az én életemen látszik a Krisztusból. Visszatükröződik a Krisztusból a mások felé. Ebből fakadóan lehet látni és érteni, hogy sosem lesz tökéletes a dicsőítésünk nekünk a földi életben. Tehát mi nem fogunk tudni soha eljutni addig, hogy mi a 100%-ot ki fogjuk meríteni abban, ahogy mi az Isten dicsőítő életet tudunk élni, mert mindig részleges lesz az ismeretünk. Pál azt mondja el, hogy ő nagyon figyelt az Urat, és ő elragadhatott a harmadik égig, meg minden kinyilatkoztatásokat vett, és azt mondja, hogy tükör által homályosan kapizsgálom, milyen lehet az Isten. És nézzétek meg, ez a töredékes Istenismeret milyen isteni erőkkel párosult már az ő életében. Milyen odaszánással, milyen elkötelezettség, és milyen dicsőítő élet fakadt ebből. Ebből a tükör által való homályosan látásból micsoda visszatükröződés lett az Istenből. Feltetjük a kérdést, hogy mennyire ismerem én Istent. Hát amennyit látszik az életemből, ennyire ismerem Istent. Semmi többről nem szól a dicsőítésem, mint ami Krisztusból az én életemen keresztül felsejlik. A dicsőítéssel, a dicsősége kapcsolatban beszélünk egy pár szót a kegyelem és a jó cselekedetek viszonyáról. Az ember, mint teremtett lény megismerése, az Isten megismerése nélkül értelmezhetetlen. Tehát, hogy ki az ember, soha nem fogjuk megtudni, ha nem tudjuk, ki az Isten. Amikor felismertük, ki az Isten, akkor fogjuk kezdeni megérteni, kik is vagyunk mi emberek. Mit értek ez alatt? A valós kép az Isten létezéséből származik, arra nézve, hogy mi kik vagyunk. Hogy mi teremtett, Istentől teremtett lények vagyunk. Méghozzá olyanok, akiket az ő képére és hasonlatosságára alkotott. Ha az Istent kihagyjuk ebből a sorból, azt sem tudjuk, hogy mi kik vagyunk. Mivel azonban megértettük, hogy Isten képére és hasonlatosságára teremtettünk, azt is megértettük, hogy bukott lények vagyunk. Mi emberek elbuktunk. Az Édenkertben bűnbe estünk, és eltorzultunk. Egyikünk sem hordozza megtéretlen állapotában az Isten képűséget igazán, amilyennek megteremtettünk. Nagyon eltorzultunk, hogy milyen mértékben torzultunk el, majd a mennyországban szembesülünk vele. Most még fel se bírjuk mérni. Hogy csak sejtünk egy-két dolgot a viselkedésünkben, hozzáállásunkban, még mint keresztény emberként is, hogy hogyan reagálunk, akár a buzításban, hogy hogyan gondolkodunk Istenről, hogyan viszonyunk az igéhez, hogy hallottuk, csak sejtjük. De megint az értelmezéséhez, hogy ki vagyok én, tudnom kell, hogy az Isten alkotott engem, és elbuktam. Bukott vagyok. Torzult vagyok. Ezért szükség van a helyreállításra. És ez az Isten dicsősége által végződik el. A helyreállítás munkája valamihez képes történik. Az etalon pedig az Isten, aki kijelentette magát Krisztusban. Tehát hogyan tudok én elkezdeni helyreállni arra a képre, amilyennek engem az Isten eredetileg eltervezett? Hogy szemlélem Krisztust, hogy őt figyelem. Próbálom megismerni, megérteni. Az ő személye, jelleme, viselkedéséhez képest felmérem, hogy mennyi a torzulás. És kérem az ő nagy kegyelmét, hogy adjon erőt a változáshoz. Hozzon szabadulást az életembe. Hogy egyre inkább visszaálljon az a kép, ami ennek engem az Isten eredetileg alkotott és teremtett, ami ennek elképzelt. Az ember, mint bukott teremlény, soha nem lesz képes olyan jó lenni, hogy ezáltal jóság által megvalósuljon az önmegváltása. Még egyszer. Az ember önmaga erejéből soha nem képes olyan jó lenni, hogy meg tudja valósítani az önmegváltást. Hogy helyreálljon ez az Isten képesség. Nincs és nem is lesz ilyen. Miért fontos erről beszélni? A Krisztus felkínált kegyelmétől, amikor elszakad az ember, elvész, elkárhozik, nincs más megoldás. Amikor megtérünk, akkor sem leszünk tökéletesek az előbb elmondottak miatt, hanem elkezdünk az Isten dicsőségének hatására, azaz az Isten látásával kapcsolatos vélekedés, felismerések által változni, mert kezdjük látni a különbséget. És ez a különbséghez kérjük a Krisztus kegyelmét. Ezért érthető, igaz, hogy mi soha nem fogunk olyan lelki és szellemi állapotba kerülni, hogy nincs szükségünk kegyelemre. Folyamatosan abban a szellemi szükségben leszünk, amíg csak a mennybe nem jutunk, de ott is a kegyelem tart meg bennünket, mert Isten kegyelme által leszünk ott is ott, ezért fogjuk végtelni örökké valóságban dicsérni az Istent, mert a kegyelem ott sem hagyható ki. Csak a megismerés mértéke lesz más, a kegyelem meg a felismerésnek a mértéke lesz sokkal nagyobb, mint ahogy most látjuk. Tehát mivel mi sosem leszünk olyanok, mint az Isten, mármint olyan tökéletesen, mint az Isten, ezért mindig szükségünk van az Isten kegyelmére. Ezért is lehetetlen az, hogy az ember önjóságából valamikor is megfeleljen az Istennek. Soha nem fog. Mindig kegyelemre szorul. És mindig Isten kegyelmére lesz utalva. És ez megint az Isten ismeretének egy nagyon fontos eleme az életünkben. És ebből fakadóan a magunk megismerése és az életünk sorsunk megértése is egy fontos következtetés. Tehát minden pillanatunkban szükségünk van az Isten kegyelmére. Amikor az emberi gonoszság megsokasodik, és beszüremkedik az egyházba, akkor hajlamosak vagyunk nem az Isten dicsősége szerint reagálni, hanem emberileg. Amik így keresjük az Urat. Nagyon érdekes ez a lelki mechanizmus. Vannak emberek, akik mivel látják, hogy az egyház hígul, világiasodik, eltorzul, rossz irányba halad, ezért némelyek emberileg kreált szentség tanokat kezdenek gyártani, és emberek kreált módon próbálnak szentek lenni. Böjtölnek, sűrűben imádkoznak, többet kezdenek Bibliát olvasni, emberi odaszállásokkal próbálják a szellemi elköstelenség, romlottságot kompenzálni, magukat ettől megóvni, aszkézisba mennek át, azt gondolják, hogy sokat fognak böjtölni, 40 napot elkezdenek böjtölni, akkor már szabadok lesznek, akkor már ők megkíméltetnek ettől sok fertőtől, ami ebben a világban van. Jó szándék, csak nem a helyes megértés van benne. Tehát nem a kegyelemre utaltság erősödik, hogy Uram, ilyen gonoszság, romlottság van, ekkor az ár, fú, de nagy szüksége van rád, hogy megtartsd az életemet. Hogy nem valamit kell csinálnom, hanem sokkal nagyobb szükségem van a te kegyelmedre, hogy az én képem rólad ne torzuljon el, hanem téged lássalak, és akárki mutat be téged másképp, mint hogy te magad Krisztusban kinyilatkoztatod, én azt nem fogadom el. Mert ehhez méltán tudom megérteni, mi a téves, és mi az igaz. Az emberek kreált szentség a nemekre koncentrál. Arra koncentrál, hogy mi nem akarok lenni. Milyen nem akarok lenni. Mit nem szabad csinálni. A kegyelem pedig az igenre koncentrál. Uram, mire mondod azt, hogy igen? Milyen vagy te valójában? Milyen az az élet, ami neked tetszik? Milyen nagyszerű a kegyelmed, Uram? És ebben szabadság van. A másik egyre jobban megkötözi az embert, egyre több kényszert nehezít az életére, az igenek pedig, a kegyelem igenlése pedig egyre jobban felszabadítja az embert, hogy bármilyen körülmények között leszek is, megtartasz engem, Uram. És akkor így az ember elkezd a sötétségben világítani. Tehát egy ragyogás jön az életére, kiragyog belőle a Krisztus, és esélyé kezd válni a romlottsába süllyedt emberek számára. És azt mondják, hogy figyelj, te szabad vagy. Boldog vagy. Pedig nem csinálod azokat, amiket mi. Látom, jó életed van. Tele vagy hittel, reményen. Mosolyogsz. Biztos azért mosolyogsz, mert jó a házasságod. Vagy ilyen szép gyerekei vannak, nekem is mondták már. Hát nem azért mosolyogok, mert jó házasság, mert szép gyerekeim vannak, ez egy áldás Istentől. De ha én nem Krisztushoz ragaszkodnék, pokol lenne a házasságom, meg a gyerekeim élete is. De nem azért mosolyogok, mert nekem jó a házasságom, azért jó a házasságom, mert Krisztus kegyelmes volt hozzám. És minden nap szüksége van azok kegyelmére, hogy megtartson engem, és amikor ettől elfordulok, akkor nagy baj van. De az a fény, amely rajtunk keresztül, jó értsétek a fényt képszerűen, ez egy kép, sötétség, a gonoszság, az Istentől távol lévő élet, amely nem egyértelműen vaksötétség, hanem ennek vannak árnyalatai, tehát nem feltétlenül egyből az ember átadja az életét az ördögnek. Ugye nem csak ez a véglet van, hanem utak vannak, utazás van. Ki tart valahonnan, valahova. Halad valahonnan, valahova az életben. Te haladsz, mint keresztény ember, a Krisztus képűség felé. Az Úrhoz közelebb, az Úr megismerésében való növekedésben, Isten erőknek a növekedésében az életedben. Másik még halad az ördögi kötelékek felé, a bűn romlottsága felé, mindaddig, amíg meg nem fordul. És meg nem törik az életében a bűn ereje és átka az Isten kegyelme által. De ez a felismerés, ami bennünk keresztény emberekben lehet, mindenképpen egy világítást fog eredményezni, az emberek életében egy reményt fog árasztani, hogy lehet másképpen élni. És ez is dicsőítés. Dicsőítés. Az Isten dicsőségének a megjelenése az életünkben, amikor az ő kegyelmét dicsőítjük. És ezt mutatjuk be az embereknek. A Krisztus dicsőségének a Bibliában van több megjelenése. Úgy mondja a görög, hogy epifánia, megjelenés, bemutatása az Isten dicsőségének. Az egyik ilyen, az első megjelenése a Krisztus dicsőségének, amit látunk a Bibliában, az a kánai mennyegzőn történik. A János evangélium a 2:1-11-ben. A 11-es verset olvasom, ezt tette Jézus első jelként a galileai Kánában, így jelentette ki dicsőségét, és tanítványai hittek benne. Ugye tudjuk, hogy 6 kőveder volt, olyan 120 literesek voltak, azt mind meg kellett tölteni, és egyesek azt hiszik, hogy mind borrá vált, de nem pontosan így van benne, hanem merítettek, és mire odavitték, az a víz, amit ezekből a korsóból merítettek, az jó minőségi borrá vált. Tehát igazán ugye ennek az üzenete nem a kocsma nyitásra bátorítja a keresztényeket, hogy jó minőségi bort kell mérni, és még arra sem bátorítja, hogy hát igen, hogyha mennyegző van, akkor be lehet rúgni, mert hát Jézus borrá változtatna a vizet. Ilyen sok mindent jelentett, de egyet biztos. Jézus Krisztus minőségileg meg tudja változtatni az embereknek az életét, a szívét. Aki víz volt, az jó minőségi borrá változhat az Isten kezében. Ebben mutatom meg a dicsőségét, hogy amitre ember és vallás az ószövetségi törvény képtelen volt, a szívnek a megváltozására, arra ő képes. Ez Isten dicsősége. Ez a változás, amely ember életében megtörténik, dicsőíti az Istent. Mit mutat? Az Isten dicsőségéről alkotott képet mutatja be, hogy milyen az Isten. És a tanítványai meglátták Jézusnak a dicsőségét, hogy ő képes a vizet borrá változtatni, azaz minőségi változás hozni az életben. És persze sorolhatnánk a történetet, hogy kényelmetlen volt, kellemetlen volt, cikilet volt, leégtek volna, hogy még Jézusnak egy ilyen hétköznapi dologra is volt gondja, ugye természetes. Ugye ez a nagyszerű felismerés az életünkben, hogy az Isten dicsőségével kapcsolatban, tehát az Isten milyenségével kapcsolatban felismerjük, hogy Isten nem a vasárnapok istene. Isten nem a templom istene. Isten nem az Isten tisztelet istene. Hanem Isten a hétköznapokban is ugyanaz az Isten. Ugyanúgy jelen való Isten. A hétköznapi életünk legapróbb szösszeneteiben, dolgaiban is megkíván jelenni. Ki akarja nyilatkoztatni magát neked, és rajtad keresztül másoknak. Abból nyilván, amit én venni tudok ebből a megértésből, hogy milyen ő. Aztán egy másik megjelenése Krisztusnak a megdicsőlés hegyén történik, a Lukács evangélium a 9:28-36-ban. Azt olvassuk a 29-es versben, Lukács 9:29, imádkozás közben arca, mármint Jézusnak, elváltozott, és ruhája fehéren tündökölt. Pétert és társai pedig elnyomta az álom. Amikor azonban felébredtek, látták az ő dicsőségét, és azt a két férfit, akik ott álltak vele. Tudjuk, Mózes és Illés jelent meg Jézusnak, és ez is nagyon fontos üzenet, maga a törvény és a profétai ószövetségi szolgálatnak a beteljesítője a názáreti Jézus. Tehát azt mondja, hogy most már nem Mózes és nem Illésre kell hallgatni, hanem a názáreti Jézusra, mert Mózes és Illés róla profétált. Tehát azaz mind a törvény, mind az ószövetségi proféták Krisztusra nézve profétáltak. Krisztusról szóltak. És most eljött. Tehát most már megjött a profécia beteljesedett. A törvénynek a lényege betöltetett benne, itt van Jézus, őt kövessétek. És ilyen csodálatos látni, azt mondja Jézus nekik a tanítványának, hogy ez itt állók közül lesznek, akik nem hallnak meg addig, míg az Isten országát meg nem látják. A Tábor hegyen pontosan ez történt. Valahogy a Krisztust meglátták olyannak, legalábbis részben olyannak, amilyen valójában. Tehát amilyen ő a földi testben vállalt megalázottság nélkül. Tehát mi lakozik ő benne? Az emberi testén keresztül kiragyogott. Azt mondja talán Máté, de lehet, hogy Márk, hogy olyan lett a ruhája, amilyet földi ruha festők nem tudnak készíteni. Olyan fehér volt. Úgy ragyogott az Isten dicsősége rajta keresztül ki. Tehát ez is egyfajta megjelenése, az Isten országának megjelenése a fiúban, Krisztusban. Az Isten világa, hogy ugye benne egybe lett, hogy Efézus levélben olvassuk, Pál mondja, hogy összeért Krisztusban a menny a földdel. Ezt a fajta találkozási pontot látjuk Krisztusban, és nyilván a keresztben kiteljesedni, és ő feltámadásában. És hát még egy dicsőséges megjelenése lesz itt a földi világnak, a Máté 25.31-ben, ami az eljövendő dicsősége, mikor pedig eljő az embernek fia az ő dicsőségében, és ő vele mind a szent angyalok, akkor beül majd az ő dicsőségének királyi székébe, Máté 25.31-ben, tehát egy napon a teljes dicsőségében fog megjelenni a Krisztus, és mi pedig vele együtt uralkodunk. Tovább vinném azt a gondolatot, hogy a dicsőítés, mint vélemény nyilvánítás. Tehát igazán a mi dicsőítésünk az az Istenről kialakult véleményünknek a megosztása. Na nézzük az első fontos dolgot, amely ezzel a vélemény nyilvánítással kapcsolatban hozható, mondom, teljesség igénye nélkül. Az első dolog az érzelmek elhomályosító hatása. Az Isten dicsőségének látása szempontjából, megértése szempontjából homásító tényező. Mit értek ez alatt? Sajnos mi emberek hajlamosak vagyunk arra, hogy az érzéseinkre hagyatkozva hozzunk értékítéletet Istennel kapcsolatosan. Amikor egyes helyzetekben vagy szolgálatok hatására jó érzéseink támadnak, hajlamosak vagyunk azt mondani, hogy ez az Úrtól van. Mert jól éreztük magunkat. De a Bibliában számtalan eset van, amikor nem érezték jól magukat az emberek, amikor Isten megjelent. Nagyon érdekes. Tehát maga az érzés, mint véleményalkotási forrás, nagyon torz. Nagyon óvatosnak kell lenni. A véleményalkotásnak a forrása mindig az, ami ennek az Isten magát kijelenti, és Isten dicsősége Krisztus arcán jelent meg. Tehát Krisztusban nyilatkoztatta ki magát nekünk. És ő lett a testélet, igen. Aztán önmagunkban ugye hozhatunk értékítéletet az alapján, hogy valami jó vagy rossz, hogy hogyan éreztük azt. Tehát az, hogy mi jó érzéseket érzünk egy szituációban, az még nem jelenti azt, hogy az Istentől való is. Nem bizonyíték. Lehet. Nem vagyok érzés és jó érzés ellenes, ne értsetek félre. De önmagában ez még nem bizonyítja azt, hogy itt Isten tett bármit is. Mert amikor Isten megjelenik, ott az ember elkezd hasonlóbbá válni Krisztushoz. Tehát valami minőségi változás történik az Isten ismeretében, és ennek hatására az életében. Azt nevezzük Isten megjelenésének, amikor ezek a változások, ha csak részszerint is és töredékes módon is, de munkálódnak az ember életében. Azt nevezzük Istentől való dicsőítésnek, amikor a dicsőítésben megjelenik az Isten, és az emberek szembesülnek akár romlottságukkal is, szembesülnek Isten kegyelmével, igazságával és szeretetével, és végtelen módon hálásak, és elkezdnek ragaszkodni ez az Istenhez. Azt mondja, Uram, annyira jó, hogy te ilyen vagy. Amikor rosszul érezzük magunkat, arra juthatunk, hogy Isten távol van tőlünk. Ne tedd fel a kezdet, hogyha már jutottál ilyen következtetésre. Nem gondolom, hogy bárki van ebben a teremben, aki ne gondolta volna ezt, amikor rosszul érezte magát, hogy Isten elfordult tőle, elhagyta. Milyen téves. Ilyenkor azt gondoljuk, hogy az őszinte hozzáállás, hogy nem dicsődjük az Istent. Mert rosszul érzem magam. Nem vagyok jól. Ezért őszinte vagyok. Nem dicsérem az Istent. Tehát inkább gubbasztok. Természetesen ez is egyfajta véleménynyilvánítás, azaz dicsőítés. Csak ez nem Istenre néz, hanem önmagamra. És a helyzetemre. Tehát dicsőítés, csak nem az Isten dicsőítése, tehát nem azt sugárzom vissza, amilyen ő, hanem amilyennek én magam látom magam helyzetét, tehát saját szívemet. És a szívemben lévő dolgokat dicsőítem, azaz tükrözöm. A dicsőítésünk megmutatja, hogy mi a véleményünk az Istenről, Krisztusról. Az igazi dicsőítésben pusztán annyi szerepet játszanak a körülményeink, hogy honnan indulunk. Az Isten felé. Tehát a körülményeinek abban a jelentőség, és ez az őszinteségnek a faktora itt ebben a témában, hogy őszintén beismerem, hogy hol tartok. A körülményeimnek ennyi szerepe van a dicséretben, hogy beismerem, hol tartok. De ez önmagában még nem dicsőítés. Honnan emelem fel a tekintetemet az Atyához? Honnan nézek fel Krisztus keresztjére? Honnan várom a segítséget? De ne gondolja senki, hogy a gubbasztás Isten előtt, a kesergés, az hasznos. Vagy őszinte. Szellemi értelemben. Mert nem jön belőle soha változás. Ez olyan, mint ha vennél egy ásót, és jó mélyre elásnád magad. A dicsőítésben igazán az jut kifejezésre, amit gondolunk Krisztusról és az Atyáról. Azt tükrözzük vissza, ami ennek megismertük őt. Amikor a fejünket lehorgasztva gubbasztunk magunkra, és problémáinkra nézve, vagy nehézségünkre gondolva, végtelenül egyedül érezzük magunkat, és elveszettek vagyunk. Ahhoz, hogy ezek a nehéz helyzetek megváltozzanak, be kell ismerjük a szegényes Isten ismeretünket. Hogy valójában a problémám az, hogy még alig ismerem az Istent. Azért vagyok ennyire a békafenek alatt. Azért nem tudok elmozdulni ebből a problémából. Azért érzem magam borzasztó elveszettnek. És egyre rosszabbul érzem magam. A problémám nem a problémával van, hanem hogy még nem ismerem az Istent. Szegényes az Isten megismerés az életemben. Tehát szükségem van arra, hogy megismerjem jobban az Istent, hogy ez megoldást hozzon az életemben. Ez által megváltozik a vélekedésem a problémákról, a személyes életemről is. A valós dicsőítés nem egyenlő a vasárnap Isten tiszteleten történő énekléssel. A valóság az, ahogy és amit a körülöttem élők életére sugárzok Krisztusból. Amilyen módon és mértékben a Krisztus fénye láthatóvá válik az életemet, az ő jelleme, az ő személye, az ő tőle tanult értékek megmutatkoznak. És ez ugye az ő szemlélő életnek a következménye, gyümölcse. Viszont ha csak addig jutunk el, hogy vasárnapra összeszedjük magunkat, és felállunk a színpadra, vagy felállunk a helyünkön, és elkezdjük őt dicsőíteni, mert megtagadom azt, ahogy vagyok, ettől lehet egy kicsit jobban érzem magam. És néhányan elhiszik, hogy dicsőítettek. Mert az érzelmeik egy picit elmozdultak a holtpontról. De az, hogy jobban érzem magam, még nem jelent azt, hogy dicsőítettem. Mert amikor elmegy ebből az állapotból, visszazúr a maga keserűségébe. És amikor találkozik valakivel, akkor ezt a keserűséget árasztja a másikra, és ilyen módon viselkedik vele. Ebből is látszik, hogy nem dicsőített. Csak összeszedte magát, és valamilyen módon megpróbált jobb érzéseket kelteni a lelkében. És ez lehet meg is történt. De ez nem dicsőítés. A dicsőítés az, amikor szemlélem a Krisztust. Meglátom a hiányosságaimat, és kérem az ő kegyelmét, hogy változtasson. Formáljon. És végtelen hálát adok azért, hogy így szeret. Hogy ő tudja, hogy ilyen vagyok. És nem elküld, hanem kész kegyelmet adni, a jobbját adni, a kinyújtott átszedett kezét adni, hogy gyere, barátom, gyere, gyermekem, menjünk tovább. Olyan jó, hogy felismerted. Úgy örülök neki. Gyere, segítek. És akkor ennek a dicsőítésnek az lesz a vége, hogy akivel undok voltam, megváltozik a szívem iránta. Éreztetek már olyat, hogy valaki gyűlöltetek, és imádkoztatok, betöltött is a szentlelke meneteket, és valahogy természetfeletti módon átjárt a szeretet irányába. Éreztetek ilyet? Hogy nem is tudtátok megmagyarázni. Indulatosak voltatok, berúgtatok volna. De valahogy az Isten lelke betöltött benneteket, és elöntött az irántamról szeretet, nem tudtál haragodni rá. Milyen természetfeletti módon tud megjelenni a valódi dicséretben az Istennek a szellemének az ereje. Ez természetfeletti. Ez természetfeletti. És boldogok vagyunk, ha a természetfeletti Istent megéljük a mi természetes világunkban, mert ez a lényeg. Ez a lényeg, ez a valóság. Mert hogyha csak jobban nézem magam az énektől, de a saját keserűségemet és romlottságomat árasztom másokra, akkor nem történt más, csak önámítás. Becsaptam saját magamat. És a végén persze, hogy nem fogom dicsérni az Istent, és elkezd itt kiabálni az alkoholvezető, vagy dicsőítő csoport, és mondom, mit erőködnek ezek? Múltkor is erőködtem egyet, és akkor sem működött semmi. Nem velük van baj, hanem a szemléletmóddal van baj. Nem azzal van baj, hogy bátorítanak az igével kapcsolatosan, hanem valami olyat kerestem, amelyet nem Isten akar adni. Ő nem az érzéseket akarja megváltoztatni, hanem az életünket. Az érzések változása, az hullámzó. Hullámzó, és mondom, nem vagyok ellene, tudjátok, az örömnek, a nevetésnek, a jó érzéseknek, a pozitív élményeknek, de önmagában ez semmi. Ez annyira kevés, olyan múló, olyan hamar elszáll, hogy tudjuk. A dicséretünk az az Isten fényének a tükrözése. Nekünk, mint mondtam is, a dicsőítéssel kapcsolatban, a doxával kapcsolatban, dicsősége kapcsolatban, nincs önmagunktól fényünk. Olyanok vagyunk, mint a hold, ha szeretnénk ilyen képet venni. Hogyha nem süt rá a napfénye, nincs önmagától fénye. Mi is ilyenek vagyunk. Tehát ha nem szemléljük az Urat, nincs vele közösségünk, akkor bizony meglátszik az életünkön. Meglátszik a kapcsolatainkon, a házasságunkon, a munkatársi kapcsolatainkon, az iskolai teljesítményünkön. Ahogy átéljük a dolgot, a kudarcokat, vagy a sikereket, elkezd meglátszani, amikor elszakad valaki az Istentől. Eltávolodik az Istentől. És magával kezd, a maga erejéből kezd tevékenykedni. Azonban, amikor az Istenre figyel, akkor olyan lesz, mint a hold. Természeté válik, hogy sugározza a fényt. Minden erőködés nélkül. Ez lesz a természetes. A Zsoltárok könyvének 116-os fejezetéhez, ahol alapoztok, nagyon csodálatosak a Dávid Zsoltárai, és maga a dicsőítésben komoly tanítás is. Tehát a Dávidnak a megértését nagyon szépen a témában tükrözi, például ez a Zsoltár is, 116-os Zsoltár. Azt mondja, a harmadik verstől olvasom csak, 116-os Zsoltár. Körülfontak a halál kötelei. A sírtóval rettegés fogott el engem. Nyomorúságban és bánatban vagyok. Mit mondtunk? Mi a dicsőítésben a helyzetünkkel kapcsolatosan lényeges megértés? Hogy micsoda ez? A diagnózis, meg kiinduló állapot. Fontos, de csak annyiban jelentőségteljes, hogy honnan indulok az Istenhez. De milyen helyzetből? Nem azt jelenti, hogy nagy vagy rossz, vagy nagyon rossz, vagy kevésbé rossz, nem ez a lényeg benne, hanem itt vagyok. És Dávid ezt megállapítja. Itt vagyok. Nagy bajban vagyok. Az életem is kockán forog. És hogy nézzélek, hogy folytatja. Tehát innen indul, de oda néz. Nem a problémát nézi, nem önmagát nézi, nem a társait nézi, hanem fölnéz Istenre. És azt mondja, de az Úr nevét hívom segítségül. Ő az Uram. Ó, Uram, ments meg! Ments meg életemet! Milyennek látja Istent? Kegyelmes és igazságos. Az Úr. Irgalmas a mi Istenünk. Megőrzi az Úr az együgyűeket. Elesett vagyok, de ő megsegít. Légy újból nyugodt lelkem, mert jól bánt veled az Úr. Mit tükröz vissza Dávid az imájában, dicséretében? Amilyennek Isten látja. És ez egy változás hoz az ő lelkében is. Az ő szívében hoz egy változást az érzelmei tekintetében. Megnyugszik. És ez a csodálatos benne, hogy az Istennek a jelenléte, Istennek a megismerése, fölismerése egy helyzetben egy természetfeletti békességet az ember szívébe. Egy megnyugvást. Biztonságban vagyok. Nem a helyzete változott meg Dávidnak, hanem a szíve. És mi volt a dicsőítésének a lényege? Hogy arról emlékezett meg, amilyennek ő megismerte az Istent. Nem azokat mondja, ami benne vannak a Bibliában, és valakinek valamikor igazságok az életében, hanem azokat mondja, amit ő megértett. Értitek? A megvallásnak itt van jelentősége. Amit még nem értettem meg, nincs kinyilakoztatásom a Szentlélek által, nem az enyém. Azt hiába vallom meg. Mondtam nektek, az közel van a szómágiához, az a varázsláshoz. Mert valami szellemi változást akarok létrehozni, hitbeli megértés nélkül. De a megfeszüléssel tudsz többre jutni, mint amit Istenben megismertél. Ez nem gyors talpaló. Ez nem működik, beírjátok egy tanfolyamra, egy hétig összeszedem magam, és most nagyon rossz szállom az életemet Krisztusnak, és behozok 10 évet. Nem lehet. Hitről jutunk hitre az Úrban. És ami az enyém, az még nem a tiéd. És ami bizonyos területeken a tiéd, az még nem az enyém. Te abból tudsz kiindulni, és egy bizonyos szituációval fölemeld az Úrra a tekintetedet, és óriási lehetőség valamit megismerni az Istenből, amit még eddig nem ismertél meg. Miért? Mert szükséged van az ő kegyelmére. Mert nem tudod megoldani. És még az Isten ismerete is szegényes ebben a helyzetben. És a Dávidnak az imája tükrözi, tehát a Dávidnak az imája tükrözi a mennynek a látásmódját a problémájára vonatkozóan. Tehát miközben az Isten emeli a tekintetét, elkezd tükröződni az ő gondolkodásában az, ahogy Istentől, Isten jellem, az általa megismert Isten jellemből fakadóan látszanak a problémák. Hogy te irgalmas, kegyelmes, hogy nem fog meghalni. Békességem van. Megmentesz. Mert ki az a Saul? Ki az a Saul? Te hozzád képest oda. Ki csoda ő? És én a tiéd vagyok. Miért? Mert kegyelmes vagy. Nem azért, mert én frankó gyerek vagyok. Mert te kegyelmes vagy. Imája tehát nem a halálos és reményteli helyzetről szól, hanem arról, amilyennek ő Istent megismerte. Amilyen ő Istent felismerte. És így tudta nekünk bemutatni ebben az imában, hogy milyen az Isten az ő szeméből. Tehát, érted? Tehát te a Dávid zsoltáraiban úgy látod az Istent, ahogy az Dávid szívében tükröződik. Tehát most, amikor a zsoltárokat olvasod, akkor a Dávid szívében tükröződő Isten képet kapod, de ez még nem a tiéd. Önmagában a zsoltárok nem lesznek a tiéd a te megélésed nélkül. Megtanulhatod a zsoltárokat, fejből nyomhatod, és ez jó. De nem lesz soha a tiéd. Ha nem mindjárt azon, ami Dávid átment, és nem válik a tiéddé, az a megértés Istennel kapcsolatban, de ez a helyzet nélkül lehetetlen. Ez nem elméletileg megtanulható tudás, hanem személyes átélés, megélésből fakadó megismerés. Ezért beszél Pál a megismerésről. És hadd mondjam neked, dicsőítő csoport tagjainak, mondom, nem tudsz többet sugározni dicsőítés közben az Istenből, mint ami a te megélésed. És amíg fiatal keresztény vagy, ne is erőködj rajta. Úgy se fogsz tudni többet bemutatni, mint ami az Istenből már egy felismerés belőled, mert az fog kijönni rajtad keresztül, azt fogod bemutatni. És ez nem a kiabálás hangerejétől fog változni, mert ha csendesen mondod, akkor is Isten erővel ez benne. Ha meg kiabálsz és nincs benne semmi az életedben, akkor sem fog működni. És tudnod kell, hogy nem tud követni a dicsőítésben senki, akinek nincs személyes megértése. Te, mint Dávid, mutathatsz valamit az Istenből, ahogy benned az a szívedben visszatükröződik a te élethelyzetedben megtapasztalt és megismert isteni valóságból. Ezzel bátoríthatsz másokat, hogy ők is ilyen módon viszonyuljanak az élő Istenhez, hogy dicsérjék az Istent. De ez nem hangerő, nem testtartás, nem dicsőítő szövegek kérdése, hanem szív kérdése ebben az értelemben. És természetesen ehhez választok stílust, szövegeket, megpróbálom valahogy összeeszkábálni az emberi eszközeimmel, hogy a hatalmas, mindenható Istenből megértett részleges valóságot még részlegesebb módon zenei, művészi, irodalmi eszközökkel bemutassam. Na most gondolhatjátok ekkora átalakítás után, hogy mennyire csak árnyéka az eljövendő valóságnak. De fontos. De fontos. Utolsó gondolatként, vagy gondolatsorként, hogyan tudunk növekedni az Isten megismerésében? Nem tudok más mondani, mint közhelynek tűnő igazságokat. Privát idő Istennel. Ez sem egy szervezett dolog. Tehát természetesen fontos, hogy mindig olvassunk Bibliát és imádkozzunk. De elképzelhető, hogy nem a bibliaolvasásod idén érzed magad, és az érzést érzed jól, nem a bibliaolvasás idén fogsz legközelebb kerülni az Istenhez. Lehet, akkor fogsz legközelebb kerülni az Istenhez, amikor bejön valaki, a munkahelyed is azt mondja, hogy figyeljetek, elküldenek 40 embert a cégtől. És ez lesz az a pillanat, amikor átéled Isten jelenlétét. És azt mondod, mit olvastam én reggel? Miről prédikáltak a gyülekezetben vasárnap? Te szóltál, Uram. Ho-ho, hát te ezt tudtad előre. Hát te mindenható Isten vagy. Hát te látod a jövőt. Nagyszerű vagy, Uram. Már nem vagyok egyedül. Értitek? Már az igeismeretből, az Istennel töltött időből egy ilyen éles helyzetben lesz Isten ismeret. De a Biblia is olvasásból sose lesz Isten ismereted. Önmagában a Biblia olvasásból nem lesz Isten ismereted. Megismerted, hogy mások hogy mutatták be az Istent, hogy nyilatkoztattak Isten emberi szíveken keresztül önmagát, de az nem lesz a te megértésed. A te megértésed ehhez szükséges, hogy átmenj dolgokon. És elkerülhetetlen. Tehát a privát idő, te és Isten, nem futkosson máshoz, hanem az Úrhoz mégy. Aztán tanulmányozzuk a Bibliát azzal a céllal, hogy megismerjük őt, hogy milyennek mutatja be Isten magát a Szentírásban, mondjuk Dávid imáiban. Tanulmányozzuk, hogy ő mire jutott. Milyen ő? Milyennek nyilatkoztatják magát? Gondolkodjunk Jézuson. Olvassuk a Bibliát. Van, amikor tényleg elég kétig a esetet olvast a Bibliából, és elég, hogy gondolkodj rajta. És jobb, ha csak kettőt olvasol, és azon gondolkozol, mint a két részt olvasol gondolkodás nélkül. És gondolkodj rajta, milyennek jelenti ki magát ebben az Isten? Mit érthetek én meg az én személyes élethelyzetemből kiindulva? Hova kell eljutnom? Hova lehet eljutnom. Aztán következő dolog, hogy éljünk vele és ragaszkodjunk hozzá. Mint mondtam, az átélések megtapasztalásához elkerülhetetlenek a harcok és a megpróbáltatások. Ezeket nem lehet sürgetni, de elkerülni sem. Ezt már mondtam nektek Dávid imájával kapcsolatosan a szilveszter esti. Az érettségben való előrejutáshoz időre van szükség. Nincs gyors, talpalós kereszténység. De az odaszánásom által felgyorsulhatnak a dolgok. Azt mondja Ézsaiás, hogy ellankadnak, elfáradnak az ifjak. Nem az öregek. Nagyon fontos dolog, ám, ezt néha nem elfelejtjük. Nem az őszhalántékú bivajok, akik erősek az Úrban. Istennek hatalmas ereje, gyászban, betegségben, kudarcokban, árulásban átvitte őket, és mindezek közepette megmaradtak az Úrban, és megismerték Istent. Nyugodj meg az, hogy lesz egy tyúkszem a nagylábúján, ez nem fogja kiverni el a biztosítékot. Értitek miért? Mert már az Isten ismeretében más mélységben van az Úrral közösségében. Ezt a fiatalok azok biztos, hogy olyanok vagyunk, hogy tik-tik, esik, bukik, ding-dung, bam, bim-bum, fel kell, esik, megint fel kell, neki szal a falnak. Azt hiszi, hogy mindent tud, ding, leférje a falat, és akkor majd formálódik, és változik az élete, és elkezd növekedni az Úrban ezeken, amikor átmegy, és felismerése jut, hogy hát az Isten mégse ilyen, amilyenek én gondoltam. Hanem annál sokkal több, sokkal nagyobb, sokkal hatalmasabb, sokkal csodálatosabb, sokkal szeretetteljesebb, sokkal kegyelmesebb, sokkal irgalmasabb, sokkal szentebb. Amikor az ember a megpróbáltatások közepette Istenre néz, akkor ezek által, megpróbáltatások által és győzelmek által a szívében, a szellemében az Isten kép, amely kitükröz majd mások felé, tisztul és teljesebbé válik. Fel kell ismernünk, hogy mi mindig Istenben élünk. Benne élünk, mozgunk és vagyunk. Hogy mondja Dávid, vagy Pálapostól. Tehát soha nem vagyunk olyan állapotban, hogy ne lenne ott az Isten. Ez lehetetlen. Tehát nincs olyan élethelyzet, ahol ne lenne ott az Isten. Tehát ez kihúzva, hogy az Isten nem foglalkozik velem, elfelekedett rólam, hátat fordított nekem, nem törődik az én életemmel, biztos nem tetszik neki az élet. Nincs, Isten ott van. Ott van, és segítségig vetjük az ő nevét, és fordulhatunk hozzá bizalommal. És hidd el, amikor hozzáfordulsz bizalommal, ha valami nem stimmel az életedben, majd ő megmutatja. Miért úgy gondolod, hogy ki tudod találni, miben kéne változnod? Na, azt gondoljuk, hogy bemegyünk egy szobába, végig gondoljuk, hogy na, ilyen az Isten, ilyen vagyok én, és akkor megváltozok. És akkor jövök vasárnap, hogy Uram, már olyan jó vagyok, hogy csak már. Nem így működik. Annyiban tudsz változni, amennyit az Istenvel való közösségben felismersz önmagadból. Ez szintén kegyelem, mert ha mindent felismernél egyszerre, vagy felismernék egyszer, amilyen vagyok, na, az lenne egy borzasztó állapot. Ezért az Isten csak adagolja ezeket a dolgokat nekünk. És jutunk így a változásban, az Isten megismerésében, és a Krisztus képére való formálódásunkban teljesebbé. Na most ezt azért mondom, mert ha ez az igazság, és ezt elfogadjuk, azt várni bármelyikünktől is, hogy tökéletes legyen, a legnagyobb szemtelenség. Tehát azt várni a másiktól, hogy soha ne hibázzon, a legnagyobb arcátlanság. Értitek? Ez a megértés abban is segít, hogy ugyan viszonyuljunk egymás hiányosságaihoz. Tehát ahogy én viszonyulok a te hiányosságaidhoz, az megmutatja, hogy én hogy ismerem az Istent. Meg önmagamat. Meg saját magamat. A végül hatangozzanak el az Isten igéi, amelyeket olvastam, hogy olvastunk az elején. A 2 Korintus 3.17-től és 17-18-as versek, többek számára jól ismert ige vers, de az elhangzott üzenet kapcsán, ha újra olvassuk, remélhetőleg tágabb, mélyebb értelmet nyer. Az Úr pedig szellem, és ahol az Úr szelleme, ott a szabadság. Belegondoltok ennek a megértésnek a fényében, ez tényleg az Úr szelleme által való szabadság az életünkben. Nem kell ilyen extatikus módon, extrém életet élni. Önmagában ettől nem lesz senki szentebb. Nem azért ért Pál olyan életet, amit ért, mert ő azt gondolta, hogy ez által ő valami nagy harcos lesz, hanem mert megismerte az Istent, és szerette az Urat. És valami ebből a szeretetből az emberek felé megnyilvánult az életében, és úgy gondolta, minden perc drága ahhoz, hogy ne hozta meg ezt a szeretetet másokkal. Mi pedig, miközben fedetten arca, mint egy tükörben szemléljük az Úr dicsőségét, mindnyájan ugyanarra a képre formálódunk át az Úr szelleme által dicsőségre, dicsőségre. Tehát megint, amiről szó volt. A változás Isten szelleme által az Istennel való közösségből fakad, ahogy én nézem őt. És megértem, miben kell változnom ebben a szemléletmódban. A 4-6 pedig, amit olvastunk, egy gyönyörű ige, csodálatos. Isten ugyanis, 2 Korintus 4-6, Isten ugyanis, aki ezt mondta, sötétségből világosság ragyoljon fel. Ő gyújtott világosságot a szívünkben, ugye ugyanazzal a hatalommal, mint hogy teremtette a világot, hogy felragyogjon előttünk Isten dicsőségének a megismerése Krisztus arcán. Tehát Krisztus az, akin keresztül az Isten megismerhető. Nem hagyhatod ki. Ez a kincsünk pedig cserépedényekben van, és figyelj, hogy ezt a rendkívüli erőt Istennek tulajdonítsuk, és nem magunknak. Tehát benned és bennem, Isten szellem által, Isten rendkívüli ereje van, amely képes a vizet borrá változtatni. Még arra is képes, hogy te és én megváltozzunk. És ha ilyen Isten erő van bennünk, akkor bárki megváltozhat. Mert a legnehezebb eset én vagyok. És te. Akkor bárki megváltozhat. Bárkinek van lehetősége átélni azt, hogy fordul az élete, fordul a sorsa. És ha ezzel szemléletmóddal jársz, ezt fogod tükrözni. Az emberek esélyt kapnak rajtad keresztül. Azt árasztod, hogy van esély. Van esély egy másfajta életet élni. Az Isten dicsőségére. Kívánok nektek kellemes gyönyörködést az Úrban. Amen.